Azt tapasztalhatjuk, hogy felborzolta igen rendesen a társadalmi kedélyeket a kormány ingatlanokra, épületekre és telkekre, valamint járművekre kivetett adójának az emelése, legalábbis ez a komment szekciónak és az utcának a tanulsága. Nos, a kabinet indoklása szerint az alacsony beszedési arány, illetve az a tény, hogy a helyi adókat évek óta nem igazították az inflációhoz, igen komoly bevételkiesést okozott az önkormányzatoknak. Azonban, ha figyelembe vesszük, hogy idén mintegy 70-80%-kal nőtt, vagy akár többel is, vagy kevesebbel is esetenként az ingatlan tulajdonra kivetett éves adó mértéke, és átlagosan hasonló mértékben emelik a gépjármű adót is, akkor kiegyenlítődik az inflációval az adó új összege?
Itt érdemes az elhangzott felvetésnek több pontjára is reagálni. Az első gondolat, ami megragadta figyelmemet, az a társadalmi felháborodás szószerkezet volt. Itt azért jó, hogyha látjuk, ezen a téren létezik egy aszimmetria. Általában azoknak a hangja hallatszik, akik valóban felháborodottak, ahol jobban érződik ez a hatás. A társadalomnak azon csoportjában, ahol az említett adóemelés, fogalmazok úgy, hogy könnyebben elviselhető, könnyebben megemészhető, és emiatt a vízhang az kisebb mértékű, hát az nem hallatszik annyira, az nem annyira látványos. Tehát érdemes azért ezzel az aszimmetriával is számolni akkor, amikor a társadalmi hatásokat látjuk, becsüljük, és ezen gondolkodunk. A másik gondolatom az említett beszedési arányhoz kapcsolódik. Említette, hogy a kabinet indoklásában szerepel ez. Nem hiszem, hogy merőben új dolgot árulok el, vagy meglepetést okozok azzal, hogyha azt mondom, hogy nem ez az adó nem, amelynek a terén a beszedési arány rosszul áll. Köztudott és elég nagy média visszhangot kapott az is, hogy például a hozzáadott értékadó területén azért sokkal jobban állunk, és az azért is lényeges, mert más szintű bevételt jelent. Addig, amíg a hozzáadott értékadó központi kormányzatnak a bevétele, addig a szóban forgó is most aktuális témává vált ingatlan járműadók azok a helyi önkormányzatoknak a költségvetéseiben landolnak. Nyilván itt sem 100%-os a beszedési arány, tehát itt nem arról lenne szó, de valamivel jobb, 80-90% körül állunk, vagy ha megfordítva mondom, 10-20% hiányzik körülbelül, szemben mondjuk az ÁFA-nál, ahol nem tudom, 30%-os számok is időnként megjelennek. Tehát ez részben indokolja csak az intézkedést. A harmadik gondolat, ami az inflációhoz kapcsolódik, ugye itt is érdemes egész pontosan látni, hogy a kabineti indoklás, amennyiben szó szerint ez így van megfogalmazva, nem teljesen pontos. Tekintsünk vissza mondjuk a Covid utáni időszakra, azt tekinthető egy ilyen referenciának mondjuk az elmúlt 5-6 év, bizony ez alatt azért a helyi adókat kiigazították. Az igaz, hogy nem jelentősen, az igaz, hogy nem mindig követte az inflációnak a mértékét, főleg az időszak elején, ugye, amikor a Covid hatások intenzívebben jelentkeztek, és a kormányzat egy ilyen lazább politikával az adózást nem követte olyan mértékben, mint amilyen mértékű volt az infláció, de ha teljes időszakra tekintünk, mondjuk ez alatt a 6 év alatt a romániai árszínvonal az durván 60%-kal emelkedett. Ebben benne van az a csúcsinfláció is, amit 22-23-ban megért, de összben nézve 6 évre vetítve valahol 60%-nál vagyunk. No, hát ha csak ezt az egy idei, egyszeri átlagos 80%-os növekedést nézzük, akkor már ebből látjuk, hogy ez túlmutat az infláció mértékén, és még hogyha hozzáadjuk az elmúlt 6 év során közbe-közbe időnként megjelent egyes körülbelül 10-10%-os emeléseket, akkor ez a reál adóteher növekedés egyértelművé válik. Tehát, hogy itt nem csak arról van szó, hogy az infláció mértékében igazítja ki a kormányzat ezt az adómértékét, hanem a fölött is, tehát reál teher növekedésről beszélünk. Nyilván rögtön hozzatendő az is, és erről szólnak más sajtóhírek is, hogy a hátterében vagy emellett az a tény is áll, hogy a romániai vagyonadó általában európai kontextusban ugye nagyon alacsony szintű volt, az utolsó helyeken voltunk ezen a téren, tehát ez a reál adóteher növekedés úgy értelmezendő, mint valamiféle közelítés, nem tudom, az uniós átlagos adóterviselés, az ami egyébként nem lenne egy uniós követelmény, tehát ezt nem azért csinálja Románia, mert bármilyen felzárkózási szabályzat ez előírná. Azt vállalta Románia, hogy a vagyonadó rendszert megreformálja, de nem explicit nevelési kötelezettséggel jár volna ez. Inkább arról van szó, hogy többletbevételi szükséglete van az államháztartásnak. Ugye jól tudjuk, hogy az államháztartási hiányt le kell faragni, és ennek az egyik eszköze ez.
De hogyan hathat mindez az államháztartási hiányra? Tehát jut valamennyi bevétel ide is, ami ezt ellensúlyozza, hiszen a gazdasági kabinet azt is kihangsúlyozta, hogy egy fontos szempont volt, hogy ezek a befizetett adók helyben maradjanak az önkormányzatoknál.
Pontosan ez lesz a mechanizmus, tehát korábbi években azt láttuk, hogy a helyben jelentkező kiadások, most özben nézzük, független attól, hogy ez bérkiadások vagy más helyi beruházásokra irányuló kiadások, tehát hogyha özben nézzük a helyi szinten jelentkező kiadásokat, ahhoz ezekből az adónemekből nem folyt be annyi forrás, ami teljesen vagy közel teljesen tudta volna ezt finanszírozni. Tehát mindig szükség volt arra, hogy a központi kormányzat akár egy szervezetrendszer keretén belül, tehát a hozzáadott értékadóból visszaosztott összegek révén, akár eseti megoldásokkal, valamilyen kiegyenlítő mechanizmus révén forrásokat juttasson központi szintről a helyi szintre. Abban tud változtatni ez az új helyzet, hogy a többlethelyi bevételekhez kevesebb központi transfer társuljon. Özben ez a többletforrás nem fog tudni biztosítani érdemi kiadás növelést, tehát helyi kiadások azok nem fognak tudni emiatt érdemben megnövekedni, inkább azt szolgálja, hogy a központi transzferek csökkenhessenek, és ezért a teljes államháztartásnak az egyenlege javuljon. Hogyha egy számot kellene mondani, nagyjából ilyen 8 milliárd lejről beszélhetünk országos szinten, ez körülbelül az egyenleget egy olyan durván 0,5 százalékponttal tudja javítani. Hogyha 7,5 százalék körüli hiányra zárunk, ugye még nem jelentek meg a decemberi zárószámok, de hogyha valahol akkörül várjuk ezt, miniszterelnök meg arról beszélt, hogy 6,4-et nem szeretné 26-ra meghaladni, akkor valahol 1,2 százalékpontos kiigazítást végre kell hajtani egyik évről a másikra, durván fele ebből megvan az említett hatásból.
Említette, hogy a társadalmi hatásoknál érdemes megfigyelni, hogy pontosan mely részeket érint jobban, és a társadalom mely szegmenseiből érkezik a hangosabb panasz. Ön szerint kikre gyakorol nagyobb negatív hatást ez az intézkedés az adófizető polgárok körében?
Első megközelítésben az egyszerű válasz az nem nehéz kitalálni, ugye mindazokra, akik lakásuk van, akiknek személygépjárművük van, de én úgy gondolom, hogy ez nem elegendő, hogy ennyire leegyszerűsített választ adjunk, hisz a megemelt adót azt jövedelemből kell kifizetni. Tehát szembe kell helyezni ezt a tulajdon szerkezetet azzal, hogy milyen jövedelemtermelő képessége van az egyes társadalmi csoportoknak. Például azok az aktív dolgozók, mondjuk családok, ahol két jövedelem is létezik, és esetleg a városnak valamilyen nem központi zónájában laknak, tehát a ingatlanuk után fizetendő adó nem éppen a legfelsőbb sávba esik, ott valamivel könnyebben elviselhető ez az adóemelés. Szemben mondjuk vegyünk egy másik végletet, egy olyan nyugdíjassal, akinek a nyugdíja az idei évben nem emelkedik, korábbi években emelkedett 2024-ben jelentősen, de az idén nem emelkedik, viszont a központi zóna miatt például sokkal nagyobb adót kell fizessen a besorolás miatt. No, ott pont fordítva, relatíve, tehát a jövedelméhez viszonyítva nehezebben elviselhető, tehát százalékosan többet kitesz az ő saját jövedelméből ez az adóemelés.
A kormány egy közleményében arra is emlékeztetett, rámutatott, hogy a helyi adórendszer reformját Románia már 2021-22-ben vállalta az országos helyreállítási terv keretében, és hát az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások során is erre kötelezettséget tett, de a mostani intézkedés nevezhető-e adóreformnak?
Tartalmaz adóreformi elemeket. Talán túlzás lenne csak ennyit mondani, hogy ez egy adóreform. Az adóreform ennél átfogó. Az adórendszernek ugye egy szűkebb pillérét érint. érinti, tehát a helyi szintre befolyó ingatlan és járműadók azért viszonylag kisebb százalékát teszik ki a teljes államháztartás bevételének, tehát egy ilyen soványabb pillérhez nyúlt ezzel hozzá a döntéshozó, de mégis azért mondjuk, hogy tartalmaz valamilyen adóreform elemeket, mert valóban, ahogy korábban kifejtettem, nem csak arról van szó, hogy nominálisan kiigazítják ennek az értékét, hogy az inflációval lépést tartson, hanem arányaiban van egy kvázi koncepcióváltás, hogy egy picit nagyobb súlyt tegyenek ki a vagyonadók az adószerkezeten belül. De ez elég kismértékű ez a lépés, tehát ez a reálteher növekedés az államháztartás egészének a szempontjából úgy, ahogy láttuk, hogyha GDP arányosan ki kellene fejezni, én az imént egy ilyen 0,5% pontot említettem, ez egy nem egy átütő erejű döntés. Ugye akkor, amikor összben a bevételek GDP-hez arányítva való 33-35% körül vannak. Tehát az a 0,5% pont, az érzékeljük, hogy csupán és sovány pillérét érintik a rendszernek. Folyamat egyébként nem fog valószínűleg ezzel lezárulni, hisz következő lépés az lesz, hogy a piaci érték alapon történjen az adóztatással. Az is adóreform elemnek számít, tehát ebből a megközelítésből sem látjuk azt, és nem jelenthetjük ki, hogy ez egy ilyen átfogó adóreform, hisz ezen a szűk területen belül is a folyamat az folytatódni fog. A piaci érték alapon fog történni majd az adószámolás, ami lefordítva azt fogja jelenteni, hogy a regionális központokban, Kolozsváron, Vásárhelyen, Nagyváradon is sorolhatnánk tovább ezeket a nagyvárosokat, ahol jellemzően az ingatlanárak magasabbak, ott várhatóan 27-től tovább emelkedhetnek a helyi adók, szemben mondjuk a vidéki régiók, vagy a kisvárosokkal, ahol erre ilyen mértékben nem fog már sor kerülni.